Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Csütörtöktől Budapesten tartják az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját, amin nem csak az uniós, hanem a legtöbb európai ország vezetője részt vesz. Budapestre most 47 európai ország állam és kormányfőjét hívták meg. A szervezet 5. csúcs találkozóját a Puskás Aréna lelátójára felépített ülésteremben tartják. Az Európai Politikai Közösség a francia elnök javaslatára jött létre. Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolat alapvető fontosságú, az Európai Unió kész annak elmélyítésére, a stratégiai menetrend prioritásait teljesítve azonban aktívan kell dolgozni egy erős és szuverén Európa létrehozásán, jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, a budapesti nem hivatalos uniós csúcs találkozóra szóló meghívó levelében, amelyet a tagállamok vezetőinek küldött. Pénteken a diplomáciai nagyüzem, az uniós állam és kormányfőkből álló Európai Tanács informális ülésével folytatódik a Puskás stadionban. Ebben a stadionban most mi játszunk. Egész Európa a pályán van, posztolta Orbán Viktor az eseményről. A kiskereskedelem árvíz miatti átmeneti lassulása után további gyorsulás várható. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2024. szeptemberében éves alapon a forgalom 1,7%-kal bővült. Az éves alapú növekedés lassulása, illetve a kiskereskedelmi forgalom előző hónaphoz képest 1,4%-kal történt mérséklődése egyértelműen átmeneti jelenség, amelyet nagyrészt az árvíz, illetve annak kereskedelemre gyakorolt hatása okozott. Emelte ki a legfrissebb adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az online pénztárgépek adatai októberben ismét hasonlóan erős forgalmat mutatnak, mint augusztusban, így az árvíz okozta átmeneti mérséklődést követően a kiskereskedelmi forgalom bővülési üteme visszaállhat a korábbi hónapok kedvező szintjére. Az áruk és szolgáltatások fogyasztása a magyar gazdasági növekedés legfontosabb támasza marad. Az év első 9 hónapjában a kiskereskedelmi forgalom összesen 2,7%-kal bővült, az év hátralévő részében pedig további gyorsulás várható, ezzel a fogyasztás egyértelműen felfelé húzza a teljes gazdasági teljesítményt. Ez már idén is érezhető a gazdaságban, de jövőre még erőteljesebben fejti ki hatásait. Az MVM csoport új tanműhelyt hozott létre Salgótarjánban a jövő villanyszerelő szakembereinek képzésére. Az idei tanévben 12 tanuló kezdte meg tanulmányait a duális képzés keretében, amelyben a helyi iskolák is aktív szerepet vállalnak. A tanműhely a villanyszerelő duális szakképzésre és a felnőtt képzésre fókuszál az energetika és elektrotechnika ágazatban. A salgótarjáni tanműhely szakmai gyakorlati helyet is biztosít. Az itt zajló villanyszerelő duális szakképzéssel, a felnőttek szakmai oktatásával és a felnőtt képzési tevékenység feltételeinek támogatásával a cég lehetőséget teremt a város és a régió fiataljai számára, hogy megismerkedjenek az iparágban alkalmazott legújabb technológiákkal, illetve a képzés során már a gyakorlatban hasznosítsák megszerzett elméleti tudásukat, valós, gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek az ország meghatározó energiavállalatánál. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum irányítása alatt működő iskolák közül a Salgótarjáni Borbély Lajos Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium, valamint a balassagyarmati Szondi György Technikum és Szakképzőiskola csatlakozó a képzéshez. Kiemelkedő utazási kedvet hozott hazánkban az október 26-a és november 3-a közötti időszak. A vendégek száma a 500 000-t is meghaladta, 16%-kal túlszárnyalva a tavalyi iskolai szünetben mért értéket is, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Látványosan nőtt a szálláshelyek forgalma, több mint 1 000 000 éjszakát regisztráltak, ami a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint 11%-os bővülés tavalyhoz képest. A turisztikai eredményekhez a fővárosban és vidéken egyaránt hozzájárultak a hazai és a nemzetközi utazók, előbbiek 10, utóbbiak 20%-os növekedéssel. Budapest továbbra is kedvelt úti cél, különösen a külföldi látogatók körében. Az idei őszi iskolai szünet nyertesei a vidéki települések voltak, amint egy 280 000 belföldi vendég esetében 10-ből 9 a fővároson túli úti célt választott, körükben a fürdővárosok Eger, Zalakaros, Gyula, Hévíz és Hajdúszoboszló volt a legnépszerűbb. A nemzetközi utazók zöme Csehországból, Németországból, Ausztriából, Romániából és az Egyesült Királyságból érkezett. Ideiglenesen a fővárosba, a Szépművészeti Múzeumba költözik Munkácsi Mihály Golgota című festménye, a Krisztus trilógia egyik darabja. A Debreceni Déri Múzeum a kép kölcsönzésével járul hozzá a művész születésének 180. évfordulójára rendezendő Munkácsi egy világsiker története című nagyszabású kiállításhoz. A hatalmas festmény maga 140 éves. Mérete és kora miatt is csak hosszas előkészületek után nagy odafigyeléssel tudták levenni a helyéről és elszállítani. Helyén a Déri Múzeum Munkácsi termében áprilisig a festmény kisebb méretű előtanulmánya lesz látható.
Az időjárásról.
Fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, kora reggelre mínusz 4 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Glass now, while
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Az iskolások már megtanulták a leckét, takarékosabbak, mint szüleik. A takarékos gazdálkodás a pénzügyi tudatosság egyik kulcseleme. A pénziránytű alapítvány pénzügyi személyiség tesztjeinek adatait elemezve biztató tendenciákat figyeltek meg. A lakosság különösen az iskolás korosztály megtakarításokkal kapcsolatos magatartását illetően. A takarékossági világnap apropóján a tudatos gazdálkodás fontosságára hívja fel a miskolci általános iskolások figyelmét is a pénziránytű alapítvány és a pénzmúzeum közös alkotó pályázata. Bukuts Zsuzsannát, a pénziránytű alapítvány kommunikációs szakértőjét kérdezzük. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mit is lehet tudni a pénziránytű alapítvány ezen tesztjéről? Miről is szól, kik tölthették ki? Egy kicsit mutassuk be ezt a tesztet, amit az elmúlt időszakban kielemeztek.
A pénziránytű alapítvány 2015 óta egy nagyon izgalmas pénzügyi személyiségtesztet bocsájtott a lakosság rendelkezésére, és azóta is minden évben 4-5 ezeren felnőttek, 3-4 ezeren gyerekek, és most már 2021 óta külön tesztünk van a középiskolás korosztály számára, ahol a pénzügyi személyiségükről tudhatnak meg egy picivel többet. Azt szoktuk mondani, hogy a pénzügyi tudatosság alapja az önismeret, és ezért is készültek el pszichológus és oktatási szakemberek segítségével ezek a pénzügyi személyiségtesztek, ami egy nagyon egyszerű online kitölthető teszt, és azért is nagyon szereti mindenki, mert egyrészt anonim, viszont azonnali visszajelzést ad arról, hogy mik a mi pénzügyi erősségeink, mik azok a területek, ahol egy picit érdemes lenne fejlődni. A háromféle teszt, az általános iskolások tesztje, ezt hívjuk, hogy a gyerekek tesztje, ők mondjuk ugye a felső tagozatos korosztály, a középiskolások tesztje és a felnőtt teszt természetesen eltér egymástól, de ami mindegyiket összeköti, hogy több dimenzió mentén méri a pénzügyi tudatosságot, illetve a pénzügyi személyiséget a gyerekeké. Egyszerűbb formában a középiskolások az ő nyelvezetüknek megfelelően felnőtt, viszont már 6 dimenzióban méri azt, hogy valaki takarékos, beosztó, árérzékeny esetleg, mértéktartó-e, mennyire szorgalmas, mennyire figyel oda arra, hogy például egy pici plusz munkával nagyon sokat lehet spórolni, illetve milyen ismeretei vannak, mennyire pénzügyileg tudatos lehet. Így ezek a tesztek online elérhetőek a Pénzirányt Alapítvány honlapján, bárki bármikor újra és újra kitöltheti, és akár nézheti is azt, hogy változott-e az évek folyamán mondjuk a pénzügyi személyisége. Azt kéri a teszt mind a három korosztálytól, hogy bizonyos a pénzügyi viselkedésére, hétköznapi magatartására vonatkozó kérdésekben, illetve állításoknál egytől ottig osztályozom, hogy mennyire ért vele egyet, tehát egy nagyon egyszerűen és gyorsan pár perc alatt kitölthető tesztről van szó. És a különböző dimenziók mentén megmutatja ez a teszt, hogy melyik területnél értek el jó pontszámot, magas pontszámot, és ott, ahol ennek a mértéke alacsony, ott még tanácsokat is ad, hogy mire érdemes és hogyan odafigyelni. Tehát pozitív megerősítés is, és tanácsok is vannak ebben a tesztben.
Pénziránytű alapítvány számára az adatokból mi látszik, akár az egyes korosztályoknál, a felnőtteknél, középiskolás, illetve általános iskolásoknál, akár a megtakarítás szempontjából milyen eredmények jöttek ki?
Hát most amire fókuszáltunk, az pont a takarékossági világnap kapcsán a megtakarítás dimenzió, és ezt néztük meg minden korosztálynál, hogy vajon amióta kialakítottuk a tesztet, azóta az adott években, az adott korosztályban hogy sikerültek a megtakarító beosztó pontszámok, és hogyan változtak. És az az igazság, hogy itt-ott meglepő, másutt pedig a várakozásainknak megfelelő eredmények születtek. Már korábban az OECD módszertanon alapuló kutatásainkból is látszott, hogy a felnőttek pénzügyi kultúrájában a magatartás és a tudatosság az tulajdonképpen nagy mértékben összefügg azzal, hogy éppen milyen gazdasági ciklusok épp milyen fázisában vagyunk, amikor konjunktúra van, amikor egy picit jobban el lehet engedni a gyeplőt, hogy így fogalmazzak, akkor ez a megtakarítás és az odafigyelés és a tudatosság is egy picit alább hagyott, és akkor, amikor válságterhelte időszakok voltak bármilyen oknál fogva is, akkor viszont nagyon szépen látszott, hogy jobban odafigyelnek a felnőttek a pénzügyeikre. Ez gyönyörűen visszajött a pénzügyi személyiségtesztekből is, ez egy teljesen más módszertanon alapuló, teljesen más jellegű felmérés, és itt is gyönyörűen látszott, hogy hát a 2008-as válságból 2015 táján már egész jól kilábaltunk, már akkor kezdtünk fellélegezni, akkor beindult a gazdaság, és akkor még érződött azért a válságnak a hatása, akkor még látszott, hogy ez a megtakarítás dimenzió, ez elég magas értéket vett föl, és onnantól kezdve, hogy egy viszonylagosabb, konjunkturális időszak volt néhány éven keresztül, megtakarítás dimenzióban a magas pontszámok aránya az így zuhanó repülésben kezdett a felnőtteknél, egészen 2019-es COVID-válságig, ahol viszont onnantól kezdve megint látunk egy felívelést, ami azóta is tart. Tehát most körülbelül ugyanott vagyunk, mint a válságnak, a 2008-as válságból való kilábalás, de még mindig óvatos időszak végén, tehát hogy gyönyörűen látszott ez a gazdasági ciklus. Ugyanakkor a gyerekeknél nem láttunk, gyerekeknél, középiskolásoknál természetesen az ő megtakarításaik, a zseppénzükkel, vagy az ösztöndíjukkal való gazdálkodás pont a szülői háttér miatt nem tesz rájuk ilyen jellegű nyomást, tehát nincsenek ott azért a gazdasági ciklusoknak a ilyen mértékben a hatásai. De amíg azt láttuk, hogy már az általános iskolások is stabilan, szépen megtakarítást nagyon fontosnak tartják, a középiskolásoknál éveken keresztül, tehát már most már a negyedik éve mérjük a középiskolásokat is, és minden évben nagyon magas, 96% azoknak az aránya, akik a megtakarítás dimenzióban ilyen jó eredményt érnek el. Úgyhogy nagyon örülünk ennek, mert azt látjuk, hogy tényleg most már az iskolások is elkezdtek foglalkozni ezzel, hogy pénzügyi tudatosság, hogy oda kell figyelni, már a családban is beszélgetnek erről. Az iskolai pénzügyi nevelés is egyre nagyobb teret kap, tehát hogy igen, most már úgy látjuk, hogy felnő egy olyan generáció, amelyik oda fog figyelni arra, hogy mit jelent az, hogy megtakarítás, hogyan kell hosszú távon gondolkodnom, hogy érdemes odafigyelnem arra, hogy mit megtakarítsak a váratlan kiadásokra, a céljaim elérésére, és ezt az ívet egyébként nagyon sok más kutatásunk is alátámasztja.
És ha már a takarékosság világnap apropóján beszélgetünk erről a tesztről, illetve az eredményeiről, a takarékossági világnap alkalmából, illetve hát itt fogalmazhatunk úgy most már akár, hogy a karácsonyi időszak előtre a pénziránytű alapítvány munkatársai mondjuk a miskolci felnőtteknek, diákoknak, általános iskolásoknak mit tanácsolnak, ha jól tudom, 5 pontban szedték össze itt a tanácsokat. Milyen fontos tanácsok vannak itt a megtakarítás szempontjából?
A megtakarításról mikor beszélünk? Természetesen akkor beszélünk, amikor a bevételeink tartósan, vagy egy-egy adott hónapban meghaladják a kiadásainkat, és tényleg van egy el nem költött összegünk, amit célokra vagy váratlan kiadásokra megpróbálunk félrerakni. És ehhez az kell, hogy a családi költségvetés egyenlege, úgy mondjam, pozitív legyen. Tehát több bevételünk legyen, mint amennyi kiadásunk. Ebből az alapvetésből kiindulva nagyon sokan úgy kezdik, hogy jó, a bevételhez akkor nem akarok hozzányúlni, de akkor mit faragjak le, milyen kiadást faraghatok le annak érdekében, hogy nőjenek a megtakarításaim. Ez egy rettenetesen pozitív gondolat, tehát ezt nagyon-nagyon tudjuk támogatni, hogy igen, a kiadásainkat nézzük meg. Ugyanakkor érdemes arra is gondolni, hogy a családi költségvetés egyenlege nem csak úgy javítható, ha lefaragunk kiadásokból, hanem ha a bevételeinket próbáljuk meg növelni, vagy a már meglévő megtakarításainkat megfelelő módon befektetni. És az első tanácsunk az az, hogy igen, kezdjük azzal, hogy megnézzük a bevételeinket, megnézzük a kiadásainkat, a felesleges kiadásokat megpróbáljuk csökkenteni, a pazarlást megpróbáljuk csökkenteni, de figyeljünk oda erre is. Ez az egyik ilyen jellegű tanácsunk. A másik, hogy nagyon sokan takarékoskodnak úgy, hogy megjön a bevétel, akár több forrásból, az adott hónap kiadásait végignézik, elköltik, és ha marad, akkor azt esetleg félre rakják. Itt is azt tudjuk mondani, hogy ha az utolsó, a hónap utolsó napjaiban nem költjük el, nem szórjuk el a bevételünk maradékát, hanem félretesszük, ez egy nagyon pozitív magatartásforma. Sokkal előrébb visz minket azonban hosszú távon, ha azt mondjuk, hogy kijelölünk egy célt, és már hónap elején, amikor megérkeznek a bevételeink, akkor félretesszük a megtakarítandó összeget. Tehát ne hó végén, ne maradékelven, hanem kezdjük azzal, hogy hó elején 10%-ot mindenki saját pénztárcájának megfelelően félrerak, úgy tesz ezzel az összeggel, mint hogyha ez nem is lenne. Az a legjobb, hogyha valamilyen formában befekteti, akár hosszú távon is, nyugdíj előtt takarékosságra gondolva, vagy ha más nem leköti, érdemes utána nézni, kinek, hogyan, mik a kockázatviselési preferenciái és a hozam elvárásai, és annak megfelelően választani befektetési formákat. De úgy csinálunk ezzel a pénzzel, mintha nem is lenne, és gazdálkodunk a maradékból. Ez sokkal inkább előre tud vinni minket. Aztán van egy olyan tanácsunk is, amit érdemes végig gondolni, ezt mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy mentális könyvelést végzünk. Vannak olyan háziasszonyok, én is ismerek ilyet, aki azt mondja, hogy megvan a havi bevételének az a része, amit el tud költeni, és akkor szépen ilyen pici borítékokba félre teszi, felcímkézi a borítékot, hogy ezt mondjuk az élelmiszerre, ezt mondjuk a ruházkodásra, ezt mondjuk a gyerkőcnek, a tanulmányaira, stb. Ezt ajándékokra, ezt szórakozásra költjük, és ezeket a kis borítékokat, mint egy ilyen könyvelési tételeket használja. Ez már azt jelenti, hogy valaki nagyon-nagyon tudatosan próbál gazdálkodni. Ennek egyetlen egy veszélye lehet, valami közbe jön, szórakozásra nem költöttük el az összeget, vajon minden összeget, mondjuk egy betegség miatt, valami olyan, ami miatt egy picit ez a boríték megmaradt az adott hónapban, mit teszünk ezzel a pénzzel? Azt mondjuk, hogy akkor választunk valamit, és akkor mégis itt van még 20 ezer forint, akkor ezt gyorsan költsük el, vagy gondolunk arra, hogy ezt a pénzt bizony félre is rakhatjuk, és meg is takaríthatjuk. Ez is lehet egy jó megoldás. Amit már régen figyelünk, hogy igen, tud fájni a pénzköltés, Sőt, ezt mérték is, hogy valóban, amikor kifizetünk egy összeget, akkor akcióba lép az agyfájdalom központja, és hasonló üzeneteket küld az agyunk, mint a fizikai fájdalomnál. Azonban nagyon remek fájdalomcsillapítóink vannak. Ugye ez a fájdalom akár idézőjeles, akár szoktuk érezni, hogy jaj, nem szívesen adom ki a pénzt. Ez a fájdalom egyben arra sarkalna minket, hogy vigyázzunk a pénzünkre. A fájdalomcsillapítók viszont gyönyörűen el tudják fedni ezeket a kis üzeneteket, és hát ezeket a fájdalomcsillapítókat vagy saját magunknak találjuk ki, vagy bizony a marketing és a marketing kommunikációs eszközök találják ki a számunkra. Vannak olyan pénzügyi szolgáltatások, amik nagyon hasznosak lehetnek, de többek között ezt a fájdalmat azzal csökkentik, hogy az élményt, amit meg tudunk vásárolni, illetve magát a fizetés fájdalmát elválasztják egymástól, és érdemes odafigyelni erre is, hogy ez egy nagyon hasznos eszköz, az élményünk legyen teljes, ha elmegyünk nyaralni, akkor miért egy számla kifizetésével kell zárnunk? Hát fizessük ki hamarabb, vagy fizessük ki hitelkártyával, és akkor egyszerűen könnyebb kiadni a pénzt. Ezekre is érdemes odafigyelni, hogy milyen fájdalomcsillapítókkal vagyunk hajlandóak élni. Illetve van még egy ötödik tanácsunk, ha ez a sok kicsi sokra megy alapon, ezzel össze is lehetne foglalni ezt az ötödik tanácsot, hogy biztos mindenkinek vannak, én is tudom, nekem is vannak, őszintén bevallom, olyan pénznyelők, amikkel amikor egy pici ételt kiadunk, akkor nem szoktunk foglalkozni. Tehát például minden reggel bemegyünk a kedvenc kávézónkba, kifizetjük azt a kávét, manapság már mondjuk egy láttéért kifizetni egy ezres, nem egy nagy kunst mondjuk egy kávézóban, és bizony-bizony ezek a kis tételek, amikor ezeket összeadjuk, akkor nagyon nagy tételt tehetnek ki. Én például így ki is számoltam, hogyha csak minden munkanapon két ilyen kávét iszom meg, és azt egy évre felszorzom, akkor több mint 400 ezer forintot költöttem el csak erre az icipici kávézásra, és ebből bizony már egy családi nyaralást össze lehetne hozni. Tehát érdemesebb odafigyelni ezekre a pénznyelőkre, és akár ilyen nagyobb távlatból figyelni őket, összeadni egy egész hónapra, egy évre, és akkor rögtön rájövünk, hogy na biztos, hogy minden alkalommal kellene nekem az a kávé, vagy az a bármilyen más apró kiadás. És ezekre az ötletekre a gyermekeinket is megtaníthatjuk, megmutathatjuk nekik, együtt számolhatunk, együtt spórolhatunk, illetve ezeket az ötleteket, ha átadjuk nekik, akkor nekik ez lesz a természetes. Ha pedig mi is így csináljuk, és ők ezt látják, akkor pedig olyan mélyen beivódik a lelkükbe, hogy az ő magatartásuk már felnőtt korukban nagyon-nagyon pozitív irányba mozdul el.
És ha már a gyerekek így szóba kerültek, akkor a következő téma pedig egy alkotópályázat lenne. Milyen alkotópályázatra is esetleg a miskolciak tudnak-e jelentkezni?
Természetesen ez az alkotópályázatunk, melyet a pénzmúzeummal közösen hirdettünk meg, azt a címet viseli, hogy takarékosság, ahogyan én látom, a takarékossági világnap alkalmából jó szívvel ajánljuk országosan minden egyes diáknak, illetve tanárának. Ezt az alkotópályázatot a kisebb korosztályoknak szántuk, 1-től 6. évfolyamos diákoknak hirdetjük meg. Ez a pályázat a pénzrendű iskolahálózat diákjainak nyitott. Országosan, hát most már 600 iskolával rendelkezik az iskolahálózatunk, és azt azért szeretném elmondani, hogy ehhez az iskolahálózathoz csatlakozni. Maga a regisztráció, a csatlakozás és a tagság is teljesen ingyenes néhány kattintással megtehető honlapunkon keresztül. Ezért biztatok minden iskolát, minden tanárt, minden diákot, hogy csatlakozzanak az iskola hálózathoz, és akkor részt tudnak venni ezen a pályázaton. És ez tényleg egyszerű és ingyenes, csak előnyökkel jár ez a pályázat. Három korosztályban hirdettük meg, első és második osztályosoknak, harmadik, negyedikesek versenyeznek együtt, illetve az ötödik, hatodik osztályos kisdiákok versenyezhetnek együtt. Azt kérjük tőlük, hogy kézzel készített rajz formájában picit gondolkodjanak el arról, mit jelent számukra a takarékosság. Az idősebb korosztályokban azt is szeretnénk, hogyha a megtakarítások és a fenntarthatóság kapcsolatát is meg tudnák mutatni egy picit, hogy lehetünk nem csak takarékosak, hanem vigyázhatunk a bolygónkra is egyúttal. A legkisebbeknek, az első-második osztályosoknak pedig egy nagyon kedves messzével próbáljuk meg az érdeklődését fölkelteni. Ezek mind elérhetőek a honlapunkon. November 25-ig várjuk a diákoknak a kézzel készített pályázatait, és mindhárom korosztályban a legügyesebb, legkreatívabb, legötletesebb pályaművet, a 10 legjobb pályaművet díjazunk, így összesen 30 alkotást fogunk díjazni a pályázat végére. Nagyon jópofa, okos eszközöket, játékkonzolokat, értékes nyereményeket nyerhetnek a kis kreatív alkotók, ugyanakkor biztatjuk a tanáraikat is, azon túlmenően, hogy csatlakoznak az iskolahálózatunkhoz. Természetesen minden korosztályban a legtöbb diákot motiváló tanárokra is értékes nyeremények várnak. Azt egyébként elmondanám, hogy ezt az alkotópályázatot is minden évben meghirdetjük, és a tavalyi alkotópályázatunkon, ahol a pénzügyi tervezés volt a téma, mindhárom korosztályban volt Borsod megyei díjazottunk, úgyhogy összesen 4 díjat sikerült kiosztanunk, 4 diákot díjaztunk Borsod megyéből a tavalyi pályázaton, úgyhogy biztatom most is a miskolciakat, illetve a megyeieket, hogy igen, legyenek részt ezen a pályázaton, mutassák meg, mit jelent számukra a takarékosság és a megtakarítás fogalma.
Az iskolások már megtanulták a leckét, takarékosabbak, mint szüleik. A takarékossági világnap apropóján a tudatos gazdálkodás fontosságára hívja fel a miskolci általános iskolások figyelmét is a pénziránytű alapítvány és a pénzmúzeum közös alkotó pályázata. Bukut Zsuzsannával, a pénziránytű alapítvány kommunikációs szakértőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Szabó Lőrinc ima a gyermekekért válogatás gyerekszemmel. Ezzel a címmel jelentetett meg kötetet a költő nevét viselő miskolci iskola. A diákok és tanárok közösen így tisztelegnek a költő születésének 125. évfordulója előtt. A könyvben 34 Szabó Lőrinc vers található, amelyeket a diákok másoltak le gyöngybetűkkel, vagy illusztrálták azokat. A munkában több mint 160 diák vett részt. Az iskolában egy ünnepség részeként mutatták be a verses kötetet, az itt készült összeállításunk következik.
Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet, ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat, én hozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok.
Bálint Ádám.
Neked milyen alkotásod szerepel ebben a kötetben?
Hát, ha nagy, ha kicsi. Az öreg a kicsi.
Mi volt a feladatod? Mit kellett csinálni? Itt látom, hogy ez a te kézírásod és a te rajzod?
Igen, az én kézírásom és a rajzom.
És a rajz mit ábrázol?
Az, hogy zörög a kocsi, amikor megy az úton, és bokrok, vagy fák, madarak, bokor.
És mindig ilyen szépen írsz?
Igen.
És mit szóltál, amikor megkaptad ezt a feladatot? Örömmel vállaltad?
Igen, örömmel vállaltam. Bratu Edward.
Neked milyen alkotásod szerepel ebben a kötetben? Mit látunk?
Most azt látjuk éppen, hogy amikor kergeti a napot a szél.
És hogyan gondoltad ki, hogy ezt fogod rajzolni? Hogyan jött ez ötlet neked?
Úgy gondolt már, hogy szeretem a felhőket, meg a napokat. Hát gondoltam, hogy rajzolok felhőt, meg egy napot, meg egy seprőt, és hát ez nagyon jól kijöttem az egésszel.
Szabó Lőrinc, tavasz elé. Dárdáit már rázza valahol a nap. Hallod az aranyfanfárokat? Itt az ünnepe a ragyogásnak. A fényben szinte kigyúlnak a házak.
Gedeonné bátyi Klárát, a Szabó Lőrinc iskoláért oktatási alapítvány elnökét kérdezem. Szabó Lőrinc ima a gyermekekért válogatás gyermekszemmel. Mit jelent tulajdonképpen ez a cím? Mit tartalmaz a kötet?
Tulajdonképpen ez a kötet azt tartalmazza, hogy a gyerekek hogyan látják mai szemmel Szabó Lőrinc verseit, és hogyan tudják ezt rajzban megjeleníteni. Főleg ez volt a célunk. Illetve, hogy írják le a verseket, mert ezzel is tanulnak, és az írást gyakorolják. Gyöngybetűs írást kértünk, de a mai gyerekektől ez beszáll a gyöngybetű, de azért szépen még tudnak írni.
És rajzokat is tartalmaz a kötet?
Igen, a rajzokat. Tehát lerajzolták a verset, és mellé kiválasztottuk a verset kézírással. Azért, hogy az egész a gyerekek munkáját tartalmazza. Direkt ez volt a cél vele.
Hogyan született tulajdonképpen ez a kötet? Honnan jött az ötlet?
Mivel 91-ben már kiadtunk egy kötetet, és annak is nagyon nagy sikere volt a gyerekek körébe, és ezért gondoltuk ezt, hogy 30 év már eltelt, és 30 év után próbáljunk még egyszer kiadni egy kötetet, hogy a mai nemzedék hogyan látja ezeket a verseket, milyen szemmel. Érdekes volt, mert azért van különbség, hogy annak idején, hogy láttak egy verset a gyerekek, és most, hogy látnak egy verset. Úgyhogy ez nagyon szembetűnő is volt.
Itt most az ünnepség végén nagyon sok gyereket szólítottak ide az aulába. Kik voltak ők, mit csináltak, hogyan vettek részt ebben?
Ők rajzoltak, illetve ők írták a verseket saját kézzel, vagyis lemásolták ezeket a verseket, és azért szólítottuk ők, mert ők mind bekerültek ide a könyvbe. Az ő munkájuk minden gyereknek bekerült ebbe a könyvbe. Van, akinek csak a rajza, van, akinek az írása, van, akinek mind a kettő, úgyhogy boldogok lehettek.
Szívesen vállalkoztak a gyerekek erre?
Nagyon szívesen, mint említettem, 165 gyerek jelentkezett, vagyis adta be pályázatát, és nagyon örültünk neki.
Miért tartja fontosnak Szabó Lőrinc munkájának ezt a fajta ápolását, emlékének megőrzését?
Mivel Szabó Lőrinc városunk szülöttje, iskolánk névadója, ezért úgy gondolom, hogy minden gyereknek kötelessége megismerni Szabó Lőrinc verseit, tudni róla, és egy-két verset megtanulni is.
Én meg épp versben igyekeztem fogni életet és halál. Mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beáll. S megszólalt, apu, verset írtam, de hisz még nem tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk!
Lázár Gyulánét, a Miskolci Szabó Lőrinc általános iskola alapító igazgatóját kérdezem, hogy miért adja fontosnak ezt a kötetet, hiszen 1991-ben már megjelent egy hasonló Szabó Lőrinc gyűjtemény az iskolában.
Itt van, igen. Hát ez nekem ez egy elhatározás volt a tantestületnek akkor. Ez egy gyönyörű elhatározás volt, hogy ezzel tisztelgünk a költő felé, és egyben elhatároztuk, hogy minden tanulón nem megtanul, hanem megismer egy Szabó Lőrinc verset. Hát azóta már sok száz tanuló elhagyta az iskolánkat, és eljutott ez a könyv, és Szabó Lőrinc verseivel, a többi kötetekkel is, amik megjelentek, az egész világra, Angliától, Japánon keresztül Amerikáig. Mert mindenütt vannak tanítványok, nem kevés könyvet vittek magukkal, és őrzik ott is Szabó Lőrincnek az emlékét. Most 30 év után, hát amikor ez az öt elfogyotta, nincs az iskolába, és innét jött az iskolából a kezdeményezés. És én nagyon örültem neki, úgyhogy rögtön bekapcsolódott az alapítvány, hogy segíti, csinálja, és végül is ez már egy 21. századi kötet, ez már digitálisan készült. Sokkal több illusztrációval, mert QR kódon keresztül sok gyereknek az illusztrációját bele tudtuk tenni. Mindenképp a Szabó Lőrinc hagyományápolás, ahogy elmondta igazgatónő is, az nagyon-nagyon fontos továbbadni a nemzedékeknek, és úgy érzem és úgy látom, hogy a gyerekek tényleg vevők rá. A szavaló versenyeken is, és most is úgy, ahogy készültek, hát milyen sok gyerek készítette el a rajzait. Ez a jövő, és én meg tényleg, ahogy mondtam, hálás vagyok a sorsnak, hogy megélhettem.
Balajtini Markó Judit igazgatónőt kérdezem, hogy miért tartja fontosnak a kötetet, illetve azt, hogy megemlékezzenek ilyen formában Szabó Lőrinc születésének évfordulójára.
Iskolánk Szabó Lőrinc nevét viseli, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy az emlékét ápoljuk. Megismerjék a gyerekek akár az életét, vagy néhány fontos versét, ami igazán nekik szól, és ezzel gyakorlatilag a kultúrát, a költészet szeretetét szeretnénk közvetíteni feléjük, illetve Szabó Lőrinc tiszteletét, emlékét és a hagyományoknak az őrzését.
Látjuk, hogy nagyon sok rajz van itt is kiállítva. Szívesen vállaltak részt a gyerekek ebben a kötetben?
Igen, nagyon-nagyon szívesen, mint ahogy hallottuk itt a megemlékezés során, 165 gyerek rajzolt, illetve írt a verses kötetbe. Volt olyan diákunk is, aki mind a kettőt vállalta, igazán lelkesek voltak.
Tűz, víz, ég, föl, igaz rokonom, igaz rokon, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég, s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek, szeressétek, akiket szeretek, szeressétek a gyermekeimet.
Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért válogatás gyerekszemmel. Ezzel a címmel jelentetett meg kötetet a költő nevét viselő miskolci iskola. A diákok és tanárok közösen így tisztelegnek a költő születésének 125. évfordulója előtt. A könyvben 34 Szabó Lőrinc vers található, amelyeket a diákok másoltak le gyöngybetűkkel vagy illusztrálták azokat. A munkában több mint 160 diák vett részt. Az iskolában egy ünnepség részeként mutatták be a verses kötetet, az itt készült összeállításunkat hallhatták.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Flies on the gull's back over the land. Ooh. sits on the driftwood and dabbles his feet. He bathes in the tide pools to keep himself neat. This little man is happy all day long. When waves are quiet, you hear his song.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.